Sziasztok! A NEK podcast sorozatának karácsonyi adását hallhatjátok. A mikrofonnál Gyarmati Orsolya
és Gőber Ágoston.
Mai vendégünk pedig Veres András, győri megyés püspök. Szeretettel köszöntjük a stúdióban.
És köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntök mindenkit.
És boldog karácsonyt kívánunk egyúttal püspök atyának.
Köszönöm szépen, melyet én is kívánok önöknek is, és a rádióhallgatóknak is.
Ha már végre elérkezett a karácsony, arra szeretném kérni, hogy először meséljen egy kicsit arról, hogy gyerekkorából milyen emlékei vannak, hogyan ünnepeltek otthon, mik voltak a legkedvesebb szokásaik, akár ételek, bármi, ami ehhez kapcsolódik.
Hát nagyon gyerekkoromban megyek vissza, hiszen 14 éves koromban elkerültem otthonról, és utána már majdnem csak vendégként jártam mindig oda-haza. A gyerekkori emlékeim karácsonyról lehet, hogy már egy kicsit megszépültek, de mindig úgy emlékszem, hogy akkor havas karácsonyok voltak, amit ma már csak ritkán tapasztalunk, és ez a havas karácsony, ez a gyereknek mindig nagy örömet, vidámságot adott, hiszen ilyenkor a játék szűnni nem akart, mert összeverődtünk az utcából, környékből gyerekek, és ilyenkor mentünk szánkózni, vagy egy másik dolog, amit úgy felénk csak úgy neveztek, hogy sikárkózni, a jégen csúszni, hát szülők nem nagy örömére, mert ennek bizony a cipő kárát vallotta. De ugyanakkor az is elevenen él bennem, hogy nagyon szép volt ilyenkor, a templom gyönyörűen fel volt díszítve a karácsony ünnepére, otthon is a karácsonyfák fénylettek minden ház ablakán keresztül, és ugyanakkor arra is emlékszem, hogy szokás volt még gyerekkoromban a betlehemezés, csapatok jártak, még néha idősebbek is megjelentek, már csak a szereposztás véget is, mert az öreg bojtár mindenütt jelen volt minden csapatban. Ezek a csapatok végigjárták gyakorlatilag az egész települést, és eljátszották házaknál, ahol gyerek volt, nagy-nagy örömmel fogadták nyilván ezeket a betlehemeseket, még igazából egy kis katekézis is volt ez, hiszen Jézus történetét vicces, játékos formában előadták, és lehet, hogy több maradt meg a gyerekben ebből, mint hogyha a templomban végighallgatta volna Jézus születésének felolvasását. De arra is emlékszem, hogy ilyenkor úgy az egész falu elcsendesedett. Nem volt ilyen nagy rokonságjárás, ellentétben a húsvéttal, akkor meg mindenki ment minden rokoncsaládhoz látogatóba. A karácsony azon nagyon békés, nagyon csöndes ünnep volt, minden család úgy magában ünnepelt, csak a nagyszülőkhöz, ha elmentünk, de különben nem igen mentünk ilyenkor egymáshoz. Azt gondolom, hogy ami faluhelyen általában karácsonykor az étel dolgában szokás volt, mi is általában azt tettük, disznóvágások után voltunk, disznóölő, Szent András már elmúlt, jó fagyok voltak, kifagyott a hús is, a kolbász is, húrka, ezeket nyilván karácsony környékén fogyasztottuk. Ami specialitásra emlékszem, nem mákos beiglinek nevezték felénk, hanem mákos kalácsnak. Azóta már tudom, hogy a tésztában van különbség, azért volt annak mákos kalácsa neve. Illetve, amire emlékszem, a mákos bobájka. Ez talán csak a szabolcsiaknak mond valamit. Ez olyan kis gombóc volt kelt tésztából, amit megfőztek, és cukros, mákos keverékben megforgattak. Hát ez valami egészen fönséges volt. Emlékszem rá, hogy annak idején a gimnáziumban is, illetve a kollégiumban, ha ilyen ételt kaptunk, akkor ez a diákok kedvence volt, csak akkor már nem ilyen módon készítették, hanem a kiflit darabolták föl, és azt forgatták meg kis forró tejben, illetve mákban. Hát ez nem ugyanaz volt, mint a gyermekkori mákos bobájka, amire hát még ma is emlékszem elevenen persze.
Minisztrált ilyenkor? Hogyan telt az ünnep?
Hát mióta eszemet tudom, én mindig minisztráltam. Ez azt jelenti, hogy már 4-5 éves koromban én a minisztránsok között voltam. Ez annak volt köszönhető, hogy egyrészt a templom nem volt messze tőlünk, másrészt pedig a szomszéd fiúk nagyobbak voltak nálam, és ők jártak minisztrálni, és én úgy örültem, hogyha ilyen kullogó, csak ilyen mellékminisztránsként ott lehettem velük, de aztán miután szorgalmas voltam, kitartó voltam, hűségesen jártam minisztrálni, előbb-utóbb a főminisztránság is rám került, illetve hát akkor onnantól kezdve már ketten-hárman ilyen meghatározók voltunk a minisztráns csapatban, mert mi hétköznapban is, vasárnap is mindig ott voltunk minisztrálni.
Azért nagyon jó, hogy ezeket a nagyon jó gyerekkori emlékeket elmondta, de mégiscsak egy olyan időszakról beszélünk, ahol inkább fenyő ünnepet illet mondani, nem pedig karácsonyt, ha jól tudom. Mennyiben érezték ennek a korszaknak a nehézségeit, a korlátait?
Mint említettem, faluhelyen, Pózspetriben nőttem föl. Itt minden ateista erőszak ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudtak nagy kárt tenni az emberi gondolkodásban, lelkekben. Ott mindnyájunk számára egyértelmű volt. Legfeljebb az úttörő csapat által szervezett karácsonyi ünnepségen beszéltünk fenyőünnepről, meg a télapót hívtuk, de otthon soha senkinek ez nem okozott problémát, mert mindig tudtuk, hogy a Mikulás hozza az ajándékot, és mindig tudtuk, hogy karácsonykor a Jézus születését ünnepeljük. A fenyőfa csak kellék díszlet volt, de sohasem a fenyőfa volt Jézus helyébe állítva.
Ez a közeg alkalmas volt arra, hogy egy papi hivatás megszülessen.
Abszolút, hiszen anélkül most karácsony ünnepén ezzel traktálnánk a hallgatókat, az idősebb korosztály tudja, hogy 1948-ban ott egy nagyon súlyos atrocitás volt a katolikus egyház, a plébános és a falu ellen. Mégis azt kell mondanom, hogy ezután a faluból 13 hivatás született. Nem mindjárt, hanem az elmúlt évtizedekben. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy ennek a lakosságnak volt gerince, volt tartása, és nem igazán tudták őket a hittől, egyháztól eltéríteni. Ennek még ma is nyomokban vannak jelei, hála Istennek, még akkor is, hogyha egyrészt felhigult egy kicsit a lakosság, már mások beköltözők is vannak, és nem is vannak annyian a templomban, mint gyerekkoromban. De azt kell, hogy mondjam, hogy abban az időben mindenki, az egész lakosság, és szintiszta katolikus település volt, tehát ilyen értelemben nem is volt gondunk a vallási felekezetek között sem. Egy nagyon-nagyon vallásos közeg volt, ahol olyan természetes volt, hogy mi gyerekek, ha az utcán mentünk, és felnőttel találkoztunk, nem azt mondtuk, hogy csókolom, vagy jó napot kívánok, hanem dicsértessék a Jézus Krisztus. Ez annyira természetes volt, felnőttek ezt csak úgy gyakorolták, hogyha a templomba mentek, vagy a templomból jöttek, akkor dicsértességgel köszöntötték egymást, de a gyerekek részéről az a legtermészetesebb volt, hogyha felnőttel találkozott, mindenki dicsértessék a Jézus Krisztussal köszönt.
Ha már a papi hivatásokat említette, úgy tudom, hogy püspök, hogyha szokott járni egy zarándoklatra, ahol kimondottan a hivatásokért imádkozik. Hogyan áll most az egyház, vagy akár beszéltünk kivonottan a Győri Egyház megyéről is papi hivatások terén, és mik ma az imának hogyan hat e tekintetben az ereje?
Egy véletlen felfedezés által jutott tudomásomra az, hogy Tuhov, ez a Tarnovi Egyház megyében, dél-kelet Lengyelországban található búcsújáróhely, van ez a Madonna, akihez járnak most már hosszú évtizedek óta papi hivatásokért imádkozni. Így járok én is oda most már minden esztendőben, és azt kell, hogy mondjam, hogy van ennek hatása, bár nekünk is Győrben van egy könnyező szűzanyánk, most születtem, a Mária Pócsi könnyező szűzanya a szomszédságában, és nyilván bárhol megfordultam eddig is, mindenütt, minden búcsújáróhelyen imádkoztam hivatásokért, de tapasztalható módon több van, mióta Tuhovba járok imádkozni, zarándokolni. Azt kell, hogy mondjam, hogy messze nincs annyi hivatásunk, mint amennyire szükség lenne. Nem csodálkozom különösebben rajta, hiszen meggyőződésem, hogy sok hivatás éppen azért bicsaklik meg, mert az Úristen ma is hív fiatalokat erre a szolgálatra, mert a társadalmi közeg vagy a családi közeg nem feltétlenül erősíti bennük ezt a vágyat, vagy talán azért is, mert kevesebb gyerek született az elmúlt évtizedekben, és értelemszerűen akkor kevesebb lehetőség is van ezen hivatások kialakulására. Annak ellenére mondom mindezt, hogy miután papneveléssel is foglalkoztam 6 évig az EGRI szemináriumban, néha-néha elcsodálkoztunk, hogy honnan érkezett egy-egy hivatás. Tehát nem feltétlenül a közeg, nem feltétlenül a család volt a magyarázata annak, hogy az illetőben a papi hivatás fölébredt. Bizonyosság volt számomra, hogy a lélek ott fúj, ahol akar, és ez biztos, hogy így van ma is. Bízom benne, hogy az elkövetkező időben is ez gyakran meg fogjuk tapasztalni. Tehát nincs annyi hivatásunk, mint amennyire szükségünk lenne, de egy pici javulás történt az elmúlt néhány évben. Az egyházmegyénkben egyértelműen szinte megduplázolt a hivatások száma. Ez nem azt jelenti, hogy 50-ből 100 lett, hanem hát 8-ból lett 15. Tehát ilyen arányokat tessenek elképzelni, de azt gondolom, hogy ezért is nagyon hálásaknak kell lennünk, és törekszünk is arra, hogy egy apori a szövetséget indítottam el, hogy imádkozzunk minél többen új hivatásokért, mert Jézus azt mondta, hogy kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Ezt igyekszünk gyakorolni, és úgy látszik, van is hatása.
Hivatásokról beszélgetünk, és Püspök atya 20 éve püspök, és jövőre ünnepli majd a pappá szentelésének 35 éves évfordulóját. Ha a személyes hivatására, erre a 35 évre tekint vissza, ki tud emelni néhány igazán meghatározó pontot, eseményt?
Hát az oltárt mindenféleképpen, mert én nem tudom egyetlen pillanathoz kötni a hivatásom megszületését, de mint említettem, egész kicsi koromtól én jártam minisztrálni, és visszaemlékezve is határozottan tudom állítani, hogy nagyon gyakran fölébred bennem az a gondolat, de jó lenne a plébános atya helyén állni, és hogy ha én misézhetnék, milyen nagy dolog lenne az. Édesanyámtól hallottam aztán később, hogy kicsi koromtól kezdve én mindig azt mondtam mindenkinek, hogy pap szeretnék lenni. Erre egyszer egy kicsit rá is fáztam, mert emlékszem, 5. osztályosok voltunk, és bizonyára ki volt adva a tanároknak, hogy fölmérjék, hogy ki mi szeretne lenni, és az iskola igazgatónk minket 5-eseket is megkérdezett, én meg naívul, most már utólag így mondom, naívul beírtam, hogy pap szeretnék lenni. Na hát volt néhány furcsa esemény ebből kifolyólag, de utólag meg büszke is vagyok rá, hogy ezt akkor gyermekként is fölmertem vállalni, mert azt gondolom, hogy ez egyfajta hitvallás volt amellett, amit én bevül nagyon határozottan éreztem. Utána egyértelmű volt számomra, hogy én ezen az úton szeretném keresni a életem szolgálatát, és csak arra emlékszem, hogy 7. koromban, nyáron, vakáció alatt ott volt a faluban egy falunkbeli nénynek az unokája, aki a győri bencésekhez járt akkor, és én tőle tudtam meg, akkoriban nem nagyon beszéltek az egyháziskolákról, tőle tudtam meg, hogy itt Győrött van egy szerzetesek által vezetett egyházi iskola. Faggattam, hogy hogy néz ez ki, mi történik itt, és amikor elmesélte, én nagy lelkesen hazamentem, és édesanyámnak mondtam, hogy én oda szeretnék menni. Hát szegény, képletesen szóval majdnem föl kellett mosni, hogy olyan messzire akar ez a gyerek menni, és hát miért, elmondtam neki, és akkor ő vállalta, hogy elment ennek a fiúnak a nagyomájához megérdeklődni, hogy mi is ez, miről van szó. Hát a nehézség utána következett, amikor kiderült, hogy oda bizony sokat kell fizetni, havi 1200 forintot, összehasonlításképpen édesapám akkor 1800 forintot keresett havonta, tehát ez számukra egy óriási érvágás volt. Édesem próbált is arra rávezetni, hogy lehetek én pap, ha úgy gondolom később is, de maradjak ott a közelben, Nyíregyházán van szakközépiskola, érettséget is tudok szerezni, szakmám is lesz, és ha mégis pap szeretnék lenni, akkor tudok menni. És ő utólag emlékeztetett rá, bennem akkor ez nem volt annyira tudatos, mint ahogy tűnik, akkor azt mondtam neki, hogy de édesanyám, akkor addig még ott a Nyíregyházi iskolában esetleg azt is kiverik belőlem, amit eddig kaptam. És akkor édesem számára ez olyan meghatározó mondat volt, hogy megbeszélték édesapámmal, hogy ha ilyen áldozattal is, de vállalják, hogy én Győrbe jöhessek tanulni.
A beszélgetés elején említette Püspök atya, hogy az ön falujában nagyon-nagyon bensőséges volt a karácsony, nem nagyon volt egymáshoz mászkálás. Ez idén is így van, csak egészen más okokból, talán az egész világon. Mennyiben volt más idén adventre készülni, karácsonyra készülni?
Nagyon más, hiszen ha csak a híradásokat veszük is alapul, tapasztaltuk, hogy mindenki az óvatosságra intett, a távolságtartásra intett, és bizony ez az adventi roráték látogatottságán is észrevehető, a vasárnapi szentmiség látogatottságán úgy szintén. Ez nem az a természetes készület, amihez hozzá vagyunk szokva. Másrészt pedig azt mondom, hogy hála Istennek, mert az a nagy zsibongó vásár, ami jellemezte sok ember számára az adventet, elmaradt. És így sokkal több idő jut arra, hogy otthon, akár egyedül, akár a családtagokkal fölkészüljünk, és jól készüljünk föl a karácsonyra. Azt gondolom, hogy akinek a hit fontos, egy picit is, azok jól felhasználták ezt az alkalmat. Több családtól hallottam, hogy ennyi időt nem töltöttek régóta egymás között. A készület is ebben azt gondolom, hogy nagyon megerősítő erő lehetett, hiszen a közös imádság, a közös játék, a közös beszélgetés mindenféleképpen lehetőséget adott arra, hogy elmélyüljön egymás iránti szeretetük, kapcsolatuk, és igazából karácsonynak ez lenne az üzenete, hogy szeressük egymást, ahogy az Isten szeret bennünket, aki fiát küldte a világba közénk.
És hogy lett a kispapoknak, milyen volt ez az időszak?
Hát izgalmas, mert néhány megbetegedés is volt, igaz, még jobban inkább advent előtt, akik éppen emiatt egy kicsit megijedtek, némelyek, mások pedig hát egyfajta bizonytalansággal vagy félemérzettel viseltettek, de azt egyértelműen lehet állítani, a velük való beszélgetés is ezt sugallja számomra, és az előjáróktól is ezt hallom, hogy a közösség számára megerősítő volt, illetve amit mindig hangoztattam feléjük, hogy azért nem menjenek haza, mert ilyen karanténban nem tudnak lenni, mint a szemináriumon belül, hiszen mindenkinek külön szobája van, otthon nem biztos, hogy ez adva lenne. Ugyanakkor számunkra a szeminárium az nem csak egy olyan, mint a világi egyetemek mellett egy kollégium. Itt komoly lelki program van, lelki nevelés folyik, tehát akkor is, hogyha a tanárok nem tudták mindnyájan személyesen megtartani az órájukat, hanem online tudtak csak a kispapok bekapcsolódni, akkor is az a lelki nevelés, ami egy szeminárium lételeme, az megtörténhetett, és azt gondolom, hogy mindenkinek a javára vált. Bízom benne, hogy utólag majd, ha vissza fognak emlékezni már öreg papként erre az időre, a legszebb időszakok között fogják emlegetni.
Idén nagyon középpontba kerültek idén éppen a koronavírus miatt a digitális csatornák kommunikációnak ez a fajtája. Mennyiben tudta ezeket használni, illetve lehet-e vajon az evangelizációnak az új eszköze ez a fajta nyelv?
Egészen biztos. Én gyakran használtam, talán már unalomig is, hogy ha Jézus ma élne, biztos, hogy használná az evangélium hirdetésére ezeket az új technikai eszközöket. Ez abszolút természetes, abszolút normális. Azon a véleményen vagyok, hogy ezeket az eszközöket jóra is és jól is lehet használni, értelemszerűen rosszul is és rosszra is lehet használni, és akik tudják ezt jól használni, jóra, azok óriási áldást tudnak hozni az emberiségre, mert meggyőződésem, hogy a mai kommunikációnak ez az új útja sokakat csak így lehet megszólítani. Tehát egy olyan médium, a technika, amely egészen biztosan sokak megszólítására ad lehetőséget. Még akkor is, hogyha számunkra, hívő emberek számára a személyesség az mindenek fölött van, hiszen a találkozások, egymással való beszélgetések, vagyis nem csak a liturgia végzése, vagy a liturgián való közös részvétel fontos a számunkra, hanem a szentségekhez járulás, vagy a misék előtt utáni beszélgetések, vagy más plébániai összejövetelek mind-mind nagyon-nagyon fontosak, sőt, azt is igyekszem a papok felé közvetíteni, hogy személyes tapasztalatom, de a hozzáértők véleménye is megerősíti, hogy attól függetlenül, hogy sokakat el tudunk érni a média által, mégis a személyes megszólítottság, a személyes megszólítás az nélkülözhetetlen lesz a jövőben is. Tehát én a keresztény kötőszót használnám is. Nem kizárólagosan egyik vagy másik, hanem mind a kettőre nagy-nagy szükség van.
A személyesség fontosságáról beszélt az előbb, és hát nagyon bízunk benne, hogy személyesen jelen lehetünk 2021. szeptemberében, amikor eukarisztikus kongresszusnak ad otthont Magyarország és Budapest. Hogyan készülnek a Győri Egyházmegyében az eukarisztikus kongresszusra?
Mi is részt vettünk tavaly abban az országos programban, amit a missziós keresztjárás jelentett, de örülök neki, hála Istennek, nagyon sok közösségben megszületett a szentségimádásnak az igénye, és több helyütt rendszeresen szentségimádások történnek. Emellett én nagyon-nagyon fontosnak tartanám azt, hogy mindenki az egyéni imádságaiban adjon nagyobb teret a szentségimádásnak, tehát nem csak közösségi formában tegyék ezt, ugyanakkor pedig a gyakoribb szentáldozással, amennyiben szükség van rá, szentgyónással éljük az eucharisztikus lelkületet. Ennek egy sajátos, szép lehetősége, hogy készüljünk erre az eucharisztikus kongresszusra. Éppen most karácsonyra adta ki a csepregi plébános egykori elődjének a könyvét, amelyben kimondottan a eucharisztikus lelkület által ihletett prédikációk vannak összegyűjtve. Most én ezt ajándékozgatom a környezetemben. Bízom benne, hogy ez is a papságot segíteni fogja abban, hogy a hívek felé animátorai tudjanak lenni ennek a készületnek, amely nem csak a kongresszus miatt, hanem amúgy is keresztény életünknek a középpontjában kellene, hogy álljon.
2020-as évet II. János Pál pápa arszpoétikájával kezdte, most pedig itt vagyunk az év végén. Milyen üzenetet szeretne leginkább eljuttatni a hívekhez?
Mindenek előtt az, hogy győzzük le a félelmeinket. Nagyon sokakban ott él a félelem, nem csak a betegségtől, hanem a jelen bizonytalanságaitól is, hiszen a betegség, pláne ha halljuk, hogy újabb-újabb áldozatokat szedett a környezetünkben, akkor a betegségnek a rémülete valamiképpen kihat az egészséges emberre is. Számoljuk fel ezeket, éljünk teljes bizalommal. Nyilván a józanész által diktált távolságtartás megtartásával, és mindazokat a higiéni szabályokat tartsuk be, amelyeket ilyenkor a szakemberek javasolnak, de a legfontosabb az, hogy ne féljünk. És ennek egyetlen módja van, ha a gondviselő Istenbe vetett bizalmunkat erősítjük, akkor egészen biztosan ez mindnyájunk számára megerősítő lehet. József Attilának van egy remek verse, én most fedeztem föl nem régen, Eszmélet a címe, és abban van egy részlet, hogy rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Ez a vers nagyon-nagyon sokat mondó. Sajnos vannak, akik ideig, óráig vagy tartósan kiegyeznek a bűnnel, egy bűnös állapottal, ami szükségszerűen szomorúságot és egyfajta egzisztenciális félelmet is fog ébreszteni. Ellenben, ha az ember lelke tiszta, ha Istennel tud találkozni, Isten békéje, szeretete eltölti a lelkünket.
Kedves hallgatóink, mai ünnepi adásunk vendége Veres András győri megyés püspök volt. Nagyon szépen köszönjük, püspök atya, hogy itt volt velünk és megosztotta a gondolatait.
Köszönöm az érdeklődést, és mindenkinek kívánok ismételten áldott ünnepet és boldog új esztendőt.
És mi is ugyanezt kívánjuk, a két műsorvezető, Gyarmati Orsolya
és Gőbel Ágoston.